mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Elképesztő technológiai váltás nyomán nem csak visszahozza egyik klasszikus régi modelljének újimmár elektromos változatát a Renault, de a legújabb akkumulátor technológiának köszönhetően harmadával olcsóbb is lesz az új modell, mint az éppen kifutó Renault Zoe. A Villany R5-ös már sorozatkész, és folyamatban van a gyártás szervezése. Várhatóan bő egy év múlva, valamikor 2024 elején érkezhetnek a kereskedésekbe a 134 lóerős első kerékhajtású 400 kilométeres hatótávú első kisautók. A retro hullám tetejére szánja a márka a szintén megújult Renault 4L-t. Az ugyancsak elektromos Renault Forever Trophy SUV már teszteken vesz részt. Működőképes. Hasmagassága 20 centis, hossza 7 centivel rövidebb a második generációs Captur-nál. Várhatóan ez a modell is megérkezik legkésőbb 2 éven belül. Viszont heteken belül kapható a Renault legújabb európai kompakt SUV-ja, az Austral, amely az olcsó kisautó alapok helyett az igényes CMF-CD padlólemezre építkezik, és kétféle erős, agilis hibrid hajtást is kap. Az Austral tágas, igényes kilakítású, fordulékony városi terepjáró, főként a Tiguan, a Sorento és a RAV4 ligájába áll majd rajthoz. Erről az újdonságról Vihari Balást, a Renault magyarországi kommunikációs vezetőjét kérdezzük. Szervusz Balázs!
Szervusz!
Nemrégen jöttél haza a párizsi szalonról, majd erről is szeretnénk hallani egy kis beszámolót, olyannyira, hogy az bevezető elején említett két modell, az R5 és az R4, hát itt is látható volt, sőt olyannyira, hogy az egyik már a szalagon van szerintem lassan. Viszont most itt a beszélgetésünk elején szenteljünk azért egy kis figyelmet annak a legújabb modellnek, ami már heteken belül Magyarországon is elérhető lesz, mondhatnám, hogy már a trailerem van. Ez pedig egy olyan különleges kilakítású SUV, SUV, vagy crossover, vagy városi terepjáró, amely hát nem akármilyen ligába áll rajthoz, ahogy említettem, a Volkswagen Tiguan, a Kia Sorento és a Toyota RAV4, ez a hármas, ami ide tartozik, hát ezek a legerősebb versenyzők ma, azt hiszem.
Igen, ahogy te is mondtad, ez a valóban a CD szegmens határán lavírozó modell, a CMF-CD, tehát a közös szövetségi platform CD méretén alapszik. És valóban az autónak az értékesítése lassan megkezdődik heteken belül. Ez egy, ha valaki ismerős vagy járatos a Renault világában, akkor nagyjából a Kadjarnál valamivel nagyobb SUV-t kell elképzelni. Viszont olyan technológiai megoldásokkal van felvértezve, lesz felvértezve, amit még azon a platformon nem lehetett nyújtani. Itt viszont már ez gyakorlatilag magától értetődő.
Szeretném a tisztáznak a legelején, mit jelent az, hogy Austral? Ugye egy autógyárnak nagyon komoly fejtörést okoz, főleg manapság, hogy egyre több és gyorsabban változó fejlesztési lánc során jönnek létre az autók, szóval egyre nagyobb gondot okoz a névadás. Ausztráliára gondolna az ember a Renault-nak ennek a modelljének kapcsán, de szó sincs erről.
Így van, az Austral az a latin eredetű szó, és az eredeti szó az azt jelenti, hogy délre, dél felé, és miután a modell Palenciában készül Spanyolországban, Párizstól délre, dél felé, így valamilyen flikflakos gondolati csavar útján adta magát ez a név. Igen, mindenhol kicsit ahogy mondani szokták, ez egy ilyen conversation piece az autó neve, ezt mindenhol érdemes megemlíteni, hogy lehet erről társalogni, hogy miért egy kontinensről van elnevezve.
Az autó egyébként teljesen divat stílust ötvöz a kis Renault hagyománnyal. Így első blikre ránézek, akkor azt is mondhatnám, ha letakarnám a emblémát, ami egyébként egy megújult embléma, és itt a másodszor már ennél a modellnél látható, az elektromos Megán után. Szóval ez az autó pontosan olyan stílusú, olyan hangulatú, mint ami a piacon lévő konkurencia, talán az különbözteti meg, hogy vannak benne olyan karosszíria részek és domborítások, amelyek azért most már egyértelműen a Renault-nak a házatáján született, és ez az egyik kulcsa. a eladhatóság egyik kulcsa.
Így van, veled is többször busongtunk már ugye azon, hogy ez az új autótervezési, gyártási folyamatok nem nagyon kedveznek annak a fajta egyénieskedésnek, amit mondjuk nem tudom 20-30 évvel ezelőtt meg lehetett szokni. Itt azért szűkmesdjén mozog mindenki, és nagyjából mindent az új hajtásláncoknak kell alárendelni. A design az Laurence van den Acker munkáját dicsőíti, meg hát ugye Gilles Videlét, aki egy nagy igazolása a Renault csoportnak. Egy marha jó kinéző autó, és egyébként ebben a szegmensben, mint mindig, nem mi érkezünk elsőként meg, hanem nagyjából már azért mindenki jelen van ebben a szegmensben. Ez annyiban könnyebbé tette a dolgunkat, hogy érdemes volt körülnézni, figyelni, és megnézni azt, hogy mi az, amit a többiek nem vagy kevésbé tudnak, vagy nem úgy tudnak, ahogy azt mi és a mi vásárlóközönségünk szereti.
Francia elegancia és robosztusság, nekem ez jut eszembe egyébként.
Így is van. Ugye? Így is van, ültünk most ebben az autóban, egy fél napon keresztül próbálgathattuk, és talán ez a két legjobb szó rá, tényleg ezzel lehet legjobban leírni. Ha valakinek volt lehetősége az elektromos Megánt próbálni, akkor a belső tér nem fogja túlzottan meglepni, lesz ahhoz képest azért egy-két eltérés. Méghozzá nagyon-nagyon felhasználóbarát eltérés, a külső pedig igazából már most is publikus, és azt azért nem titok, hogy a külső vonalak tervezésében az Alpine mérnökei is némileg részt vettek.
Ha már említetted az elektromos Megánt, azért itt be kell szúrnom zárójelbe, mert ide tartozik. Volt módon kipróbálni, és megmondom őszintén, ma szerintem ez az egyik legizgalmasabb formájú elektromos autó. Olyannyira, hogy ez az autó pont olyan, mint amit egyébként a rajzokon szoktak mutatni a gyárak 3 évvel a gyártás kezdete előtt, aminek nincs köze egyébként a végleges modellhez. Na most ez viszont pont olyan, mint amihez nincs köze. Tehát nagy kerék, hatalmas, elnyújtott, robosztus, macskaugráló, vagy ugráló macskára emlékeztető vonalak, elképesztő szép.
Azt szokták mondani, nem is tudom, ki mondta azt valamelyik kollégád magyar piacon, hogy egy autó akkor lesz dögös, hogyha egy 6 éves kisfiú szemével rajzolják meg, hogy ő milyen autót képzel el, és valóban egy kicsit ez az új dizájn irányvonal enged ezeknek a régről itt maradt álmoknak, és tényleg olyan dögös autókat terveznek.
Hát ez szép. Na, visszakanyarodva Ausztrál. Szóval, a forma világát tekintve valóban nem lóg ki a sorból, viszont egy nagyon elegáns és robosztus megjelenésű. Kell-e valamit mondanunk, hiszen mindenki nagyjából el tudja képzelni, hogy hogyan néz ki egy SUV vagy SUV. Igazából szerintem izgalmasabb a beltér, meg a műszaki tartalom.
Pontosan így van. Egy ugye 4,5 méter hosszú SUV-ról beszélgetünk. A teljes igény nélkül hadd emeljek ki egy pár olyan dolgot, ami ebben az autóban valóban megkülönböztető jegy a többi piaci szereplőhöz képest. Ugye az első és legfontosabb az a négykerék kormányzás, ami ez nem tűnik soknak, de az eddigi Renault négykerék kormányzott modellekben 3,5 fokban fordult el a hátsó kerék, ebben 5 fokban fordul, és egyébként egy számítógép vezérelte rendszerről beszélgetünk nyilván, amiben 24 program dolgozik, semmi dolgunk vele, ő pontosan tudja a dolgát, ugye, ahogy ezt megszokhattuk, alacsony sebességnél ellenkező irányba tér ki a hátsó kerék, magas sebességnél pedig azonos irányba tér ki a hátsó kerék, úgyhogy a fordulóköre az a Clio-nál kisebb. Renault Clio-nál kisebb.
Hihetetlen.
Abszolút, és bennülni is valami egészen elborult érzés érezni.
Kagyar sebesség nagy, gondolom.
Mi alacsony sebességgel próbáltuk ki, és egy U-kanyarban kellett egy ilyen téglafalat megkerülnünk, és vissza kellett engedni a kormányt, hogy oldalt ne roppantsuk rá az autót a falra, tehát valami egészen pici lesz a fordulóköre, egy SUV-tól teljesen szokatlan módon, úgyhogy a vezetési élményben ez az első, ami a szembe tűnik. Ami még nagyon fontos, hogy először ugye most a mild hybrid verziókkal érkezünk a piacra, a 12 voltos mild hybriddel, de jönni fog majd a teljesen új alapokra építkező 1.2-es motor, és az arra rakott teljesen hibrid hajtás 200 lóerővel.
Az egy 3 hengeres lesz.
Az ugye? Egy 1.2-es 3 hengeres motor.
A mild hybrid az 4 hengeres.
Igen. Uh-huh. És az 1.2-es motort azt teljesen ennek az autónak a kedvéért tervezték nulláról, tehát semmilyen módon nem egyezik meg a régi 1.2-es motorra. Egyedül egy motortervező mérnökkel beszélgettünk, aki ugye, mint minden ilyen tervezőmérnök megfelelően elborult, és ő mondta, hogy egyetlen egy dolog egyezik meg, a hengerek távolsága. ami én nem vagyok műszaki ember, úgyhogy fogalmam sincs, hogy ezen felhördülnöm kellett volna, vagy csodálkozni, de ők nagyon büszkék voltak arra, hogy ez a motor nulláról újra van tervezve, és csak is azért, hogy a hibrid hajtás legyen optimalizálva.
A full hibrid az sem egy egyszerű szerkezet, mert hogy két villanymotor dolgozik a 131 lovas 1-2-es háromhengeres motorban. Miért kell két villanymotor?
Őszintén a műszaki tartalomban ennyire nem vagyok otthon. Azt tudom, hogy ahhoz, hogy megfelelő minőségű, megfelelő vezetési élményt tudják nyújtani, és hogy a dinamikája, meg az energiamenedzsmentje olyan lehessen az aksinak, ehhez két villanymotorra van szükség.
Hát igen, a visszatáplálás is, ugye 48-os lágyhibrid is érkezik majd, de ez a köztes modell, ami szerintem az egyik legizgalmasabb ebből a szállítmányból.
Egyelőre a magyar piacon ezzel a modellel nem fogunk jelentkezni, mindenféle okokból, a 12 voltossal fogunk nyitni, az november végétől.
Gyakorlatilag ez 200 lovas, ugye ez az autó?
A hibrid, a full hibrid, igen.
200 lovas, igen. Hát a 131 lóerő is egy nagyon tisztességes egy ekkora karosszériánál, ugye egészen más a nyomatai görbéje ennek az 1-2-es motornak, mint az égi.
Abszolút.
Renault-i.
Abszolút.
Mit tudunk még az autóról elmondani, ami azért irányadó lehet a műszaki érdeklődéssel?
Nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a Google-al, és a Google Automotive Systems-nek a teljes rendszere található meg a fedélzeten abszolút testre szabható módon. 32 vagy annál több vezetés, támogató, segítő, biztonsági rendszer dolgozik a kezünk alá. De mégis inkább én a Harman Kardon hifit emelném ki, ami majdnem 490 wattnyi teljesítményt tud leadni, és ja igen, visszatérve még a Google rendszerre, ezt egy 24-szoros gyakorlatilag teljes műszerfal betöltőképernyőn szemlélhetjük és dolgozhatunk vele, és a tamáskodóknak annyit le tudok lőni, hogy azért a klíma és egyéb kezelőszervek fizikai gombok formájában maradtak meg, tehát nem kell egy autópályán egerészni sötétben a képernyőn ahhoz, hogy az ember egy fokkal lejjebb tudja vinni a hőmérsékletet.
Ezek a modellek mind manuálisak, vagy pedig lesz automataváltóval szerelt is?
Ugye a full hibrid az automataváltós, a mild hibridben is lesz mind a kettő.
Egyébként visszakanyarodva, itt közben puskáztam, azt írják ugye a gyári anyagban, hogy a fűtött olajkörös multimed váltó a legszokatlanabb ebben a rendszerben, egyébként ehhez kell az egyik villanymotor, ami segíti a váltást. Az autóról még azt is el kell mondani, hogy hatalmas belső tere van, és nagyon nagy a csomagtér is.
Óriási az autó, ezt nyilván a mindenki, aki autót tesztel, az első tesztje az, hogy be tudok kerülni magam mögé. Annyira hátul volt az ülés abban, amiben én be tudtam ülni, ami már szinte kényelmetlen, és ott is bőven elfértem magam mögött, én 177 centi vagyok, tehát nagyjából átlagosnak mondható. Eszméletlen mennyiségű hely van az autóban, ez kompromisszummentesen, de meg ha nélkül is óriási.
Hát a csomagtér pedig bővítve 1455 literes a full hibrid.
Igen, ugye erről azért azt lehet mondani, hogy ez mindenféle ilyen-olyan gyári értékek, meg a lehajtott ülés, egyszerűen simán felhajtott üléssel, köznapi szemmel benézve is hatalmas.
És hát 4,6 literes VLTP szerinti átlagfogyasztást mértek ugye a gyári adatok szerint, sőt 8,4 másodperces a gyorsulás is.
Igen, ez egy városi autónak megfelelő gyorsulás. A VLTP fogyasztás az is valószínűleg valahol olyan 5 liter körül lesz. Illetve bocsánat, a mindennapi fogyasztás olyan 5 liter körül lesz.
Tehát ez az autó úton van már Magyarország felé hamarosan mind a kétfajta hibrid?
Nem, most csak a 12 voltos hibrid novembertől, ezeknek körülbelül tavasszal van a fizikai beérkezése, és tavasszal lehet megnézni, kipróbálni és rendelni a full hibridet.
Itt a bevezetőben említettem két másik különleges modellt is, olyannyira ugye, hogy a Renault-nak van egy programja, amely a következő egy évtizedben, sőt 2030-ig hallatlan dinamizmussal fogja fejleszteni az elektromos palettát. Ennek a két első madara lesz ugye egyrészt az R5-ös és a Renault Forever Trophy. Mind a kettő elektromos módot kap, hajtásláncot, de mind a kettő a Renault két klasszikus régi modellje.
Igen, a Renault 5-ös azzal már sok mindenki találkozhatott, hiszen egy jó egy éve már publikusak a tanulmányautónak a képei, ez a nagyon szép vanília vagy sötét citromsárga tanulmány, és nagyon-nagyon sokban építkezik az ikonikus R5-ös formából. És ez valóban már a sorozatgyártási teszteken van éppen. A Renault Forever Trophy tanulmány pedig ugye most a Párizsi Autószalonon leplezte le a cégnek a vezetése.
Hallatlan szép egyébként.
Nagyon, nagyon jól néz ki, ez azért illő kritikával illik kezelni, amit alatt azt értem, hogy ez még egy tanulmány, de a Renault 4-esnek is meg fog jönni egyébként ez a verziója, és mint a Renault 4-es az egyik legsikeresebb modellje a cégnek, hát 8 millió darab kelt el belőle, úgyhogy azért ez sok mindenkiben érzelmeket fog gerjeszteni, ebben biztos vagyok, és nagyon nagyban fog építkezni a eredeti 4-esnek a formájára.
Az R5-ös már itt van szintén majdnem Magyarországon, tehát nem sokára jövő év elején várható, ugye?
Hát valamikor jövő év eleje első harmadában mutatkozik majd be a szakmai közönségnek, és majd onnantól kezdve indul el az útjára.
Itt az angolok már tudják az angliai vételárat is, azt most nem mondhatjuk el, de elképesztő, hogyha ezt átszámolom a mostani forintkurzus alapján is.
Tehát ettől csak azért óvnék mindenkit, mert ugye manapság napról napra változik minden, akár az alkatrész, akár az a nyersanyag ellátottságban is. Nyilván az árazása az alakul az autónak, de bátor lépés megszellőztetni
nem
valamit.
Nem is lehet mondani, viszont azt mondja a gyár, hogy 30%-kal olcsóbb lesz, mint az OE. Ezt elképzelhetőnek tartom?
Jelen pillanatban nem.
Nem.
Mondhatja velem valamiféle kincstári optimizmus, hogy természetesen igen, de a Renault Ausztrál bemutatóján hangzottak el árazással kapcsolatos kérdések a szlovén sajtó részéről, és egészen megdöbbentően őszinte válasz jött rá, hogy a napi szintű árazás miatt...
Azt a mindenit.
Itt most már az autógyáraknál, ha bárki komitálja magát akár egy 2-3 hónap múlva levő árszintbe, és azzal is megtéveszthet valakit.
Mindenesetre a gyár azt írja egyébként az ismertetőben, hogy egy sokkal olcsóbb akkumulátor technológiát fejlesztett ki. Igaz. Tehát itt azért megfogják a pénzt az olcsóbb akkumulátornál, ahol nem is kell egy csomó olyan ritka fém, ami eddig kellett. Viszont így is garantálják a durván 400 kilométeres hatótávot.
Ebben a méretben ez már azért elváratik, főleg, hogy ez valahol nagyjából a Megánnak a méret, valahol a Megán alatti méret kategória lesz, így aztán valamivel kisebb aksi is elfér benne, és azzal lehet nagyjából a Megánnak majd a hatótávolságát.
És ha jól tudom, akkor ez a 134 lovas villanymotor az OE-ben is működött eddig, ugye?
Igen, de ez némileg egy újra tervezett változat, tehát nem pontosan ugyanez lesz. Már benne természetesen ugyanem léghűtéses is lesz, mint az elején. Egy jóval fejlettebb technológia lesz, de az alapok ugyanazok.
Ha jól tudom, lesz viszont egy 160 kW-os motor is, 2025-ig bevezetik majd az R5-ösbe is, ugye? És őt lesz egy 200 kW-os, 268 lóerős is, ha minden igaz, 2027-től.
Igen, ugye a Renault-tól is, meg a Renault-östől is mindenki azt várja, hogy azért valahol a választék csúcsán egy sportosabb modell jelenjen meg, és ez lesz az.
Egyébként az R5-öshöz azon kívül, hogy egy kicsit a stílusa, hangulata és talán a formavilága is emlékeztet rá, mondom, hogy nem nagy köze lesz a régi R5-öshöz.
Nem. Hát ilyen szempontból ugye nem, de annyiban mégiscsak igen, hogy érdekességképpen az autó eredeti vonalainak a megtervezésekor, meg az alapgondolatának a megtervezésekor olyan már nyugdíjas tervezőket is visszahívtak, akik annak idején az R5-ösnek a második generációjának a Supersonic-en dolgoztak azért, hogy az idén 50 éves R5-ösnek a kisugárzása az ebben az autóban is mindenképpen tetten érhető legyen, tehát ez nem is volt kérdés, itt tényleg nem az volt csak, hogy valamit kopizzunk le a régi formából, hanem tudjuk azt nyújtani az új generációnak, amit a réginek tudtunk.
Ha jól tudom, Alpine is rajta tartja az ütőerét mindig ennek az R5-ösön, mint hogy egyébként az Ausztrálon is rajta mindig van, és az Megane E-Tech elektriknek a hajtásláncát is meg fogja kapni majd az R5-ös előbb-utóbb.
Így van.
Nem sok időnk maradt, még itt az R4 Forever Trophy. Hát ez egy érdekes rajzolatú autó, nyilván ez még sokat fog változni az idők során, mire megjelenik Budapest utcáin, de elképesztő jó tanulmány.
Az R4 ugye tavaly volt 60 éves, és ez alatt az időszak alatt, amíg ugye értékesítették, ez azt hiszem egy szűk 30 év volt, mondom 8 millió példány talált gazdára, tényleg szerte a világban mindenhol, egy teljesen más gondolat alapján született, mint az R5-ös, ugye akkor még az autópályán való autózás nem volt ennyire kiemelt szempont, hanem inkább az olcsó családi, nagy, megfizethető modell, de mégis a formája annyira beívódott mindenkinek a fejébe, hogy sikeres lett, és több megszüntetési vágyat is túlélt, és itt most mégis, itt, illetve emellett ugye túl fog tudni élni ez a formavilág.
Viszont nem kis autó, hiszen nem. Alig 7 centivel rövidebb, mint a második generációs Captur. 4,1 méter hosszú egyébként, és csak a tengetelje a 2,5 méteresnél nagyobb.
Ez a Megane és az R5-ös között lesz majd méretben, amikor megérkezik, és igen, és ez a változat, amit ugye most mindenki felfedezhet képekben, neten, ez egyébként egy ilyen off-road változat, és ebbe tervezte bele a Renault azt a fajta gondolatot, amit az R4-nek majd szán.
De ugye az utcai változat nem ilyen off-road lesz azért.
Nem. Ez, mint minden tanulmányautó, ez egy kicsit túlzó. Igazából sokkal inkább arra megy rá, hogy megmutassa azt, hogy mire vagyunk képesek, mi az, amit bele tudunk ebbe az autóba tenni.
Még egy utolsó 10 másodperces kérdés és válasz. Hogyan kerül a SUV-re, a SUV-ra az Alpine felirat, például az Ausztrálnál?
A minden egyes modellünknél a választék csúcsát a motorikusan, energiamenedzsmentben és formavilágban is az Alpine mérnökei egy kicsit csinosítják, gondozzák.
És a belteret is gondolom ehhez.
Valamelyest hozzányúlnak ahhoz is, abban inkább dizájnban, de mindenben tetten érhető lesz az Alpine-nak a kezenyoma.
Tehát idén útnak ered az első szállítmány Magyarország felé, valamikor az évvelén, vagy év végén talán már találkozhatunk a magyar utakon.
Igen.
Köszönöm szépen, itt voltál. Önök Vihari Balázst, a Renault Magyarországi kommunikációs igazgatóját hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.